mi az, amit tudnunk kell erről, hogy mikor, hol és miért olvassuk a túrát, és közben az is ki fog derülni, hogy mit jelent az, hogy emelkedés, ha lesz egy kis szerencsénk, akkor annak ellenére egy nagyon picit utazni fogunk, hogy valójában ugye ott ülünk fizikailag mindannyian a gépünk előtt. Úgyhogy akkor kapcsoljátok be az öveket, és kezdjük el. Igen. Amit itt látok, azok ugye, ez egy nagyon hagyományos kép, bácsikat látok, akiknek egy tfilin, egy kis dobozka van a fején, ami meglehetősen furálhat. Azt hiszem, ez a legfurább zsidó rituális tárgya világon. Mindenkinek nyilván feltűnik, hogy a négy bácsi abban két dologban hasonlít egymásra, azon kívül, hogy nagy szakálluk van, meg talán nem szemüvege nincs mindenkinek. Szóval, hogy a nagy szakállas bácsi két dologban hasonlítanak, hogy van a fejükön egy lepel, illetve tehát a hátsó részén a fejüknek, a tarkójukon és a homlokukon pedig van egy doboz. Tudja valaki, hogy micsoda a lepel, meg micsoda a doboz? Elmondott, Tamás?
Hát a tfilin a doboz, amiben a
tórában
bizonyos részek kiírva, hogy ezt mindig az ember a szem előtt tartja. És hát az ima sál, az a sál, amire van, ami szintén a megfogás pedig, de ezt talán te mondd el.
A tálit. Oké, így van. Tehát a tfilin, vagyis a minek szoktuk nevezni, ima szíj, illetve az ima sál, a tálit, amit akkor, hogyha az ember a tóraolvasásnál van jelen, akkor feltétlenül viselnie kell minden hagyományban. Ez egy ima sál, amelyet ilyen alkalmakkor megoszlanak a tradíciók. Nálunk az askenász kultúrában akkor feltétlenül, ha az ember már házas, illetve akkor, ha valami feladata van a templomban, a zsinagógában, mint mondjuk a legmagasztosabb feladat tórát olvasni, akkor viseli. A dobozkát pedig, amelynek van egy fejrésze, meg egy kézrésze, majd látni fogjuk, hogy a központi imánkban parancsolják meg nekünk, hogy viseljük, és valóban tórai idézetek vannak benne, azt hagyományosan reggelente a reggeli imánál szoktuk volt viselni ezeket a dobozkákat, és ezeket úgy hívják, hogy tfilin, majd még beszélgetünk ezekről a tárgyakról. Hagyományosan például itt férfiak viselték őket, a progresszív judaizmus lehetővé és szerencsés esetben kötelezővé teszi a nők számára is, ahogy a férfiaknak kötelező. Még egy tárgyat látunk itt, a tóra tekercset. Ja, ami rögtön feltűnik a formátuma. Hát, hogy nem könyv, hanem tekercs, hogy miért nem könyvből olvasunk föl, amikor régen feltalálták a könyvnyomtatást, és mindenki mindent könyvből olvas, mit csinál ez a tekercs a zsinagógában? Ugye, és a könyv, ugye egyesek szerint az is már kiment a divatból. És itt meg egy a könyv divatja előtti hordozót látunk, a Tóra tekercset. Mi történik itt? Miért tekercsről olvasnak ezek a zsidók, akik annyira azért nem öregek, hogy a könyvnyomtatás előtt vagy a feltalálása előtt éltek volna. Nos, az a helyzet, hogy a rituális célra, a zsinagógai olvasásra használt tóratekercs, az csak kézzel másolt egyedi tárgy lehet, sokszorosított nem lehet. Azt nem lehet erre használni, hogy a zsinagógában olvassunk belőle, akkor, amikor a zsinagógában olvassunk, hogy pontosan mikor, azt mindjárt meg fogjuk beszélni. A judaizmus nem azért van, mert hogy a judaizmus végtelenül maradi vallás és bizalmatlan a technikai fejlődéssel szemben, bizonyos értelemben végtelenül modern vallás, és egyáltalán nem bizalmatlan az innovációkkal szemben, annál kevésbé, mert tulajdonképpen az innovációra épül. Biztos mindannyian ismeritek, vagy sokan hallottátok, van egy olyan tórai előírás, többször is szerepel a tórában, hogy ne főzd a gödőjét anyja tejében. Amiről a kisfiamat látjátok oldalt étkezni. A ne főzd a gödőjét anyja tejében, ez azt jelenti, ugye erről a mondatról nem igazán tudjuk, hogy tulajdonképpen mit akar tőlünk itt a Jóisten, és ezt úgy kellett, hogy milyen megfejtenünk, hogy valamit tanuljunk belőle, valamiféle előírást, és a rabbik úgy fejtették meg, hogy van a gödője, aki hús, meg van az anyukája teje, az pedig tej, és ez azt jelenti ebből kifolyólag, hogy a teljes és a húsos ételeket nem szabad együtt enni. Hát ugye eddig eljutni abból, hogy ne főzd a gödőjét anyja tejében, nem volt különösebben egyszerű, és felmerül még az a kérdés is, hogy és akkor mi van a csirkével? Mert ugye a csirkének nincs teje. Őt nem lehet az anyját, hiszen nem emlős. Nem lehet az anyja tejében főzni, és akkor a rabbik addig beszélgettek erről a roppant fontos kérdésről, amíg megállapították, hogy nem, a csirkét se lehet tejjel enni. Mindez csak azért meséltem el, ez most nem kell nekünk egyelőre, hogy lássátok, hogy milyen rendkívüli szerepet játszik az emberi innováció, a mi ötleteink, még a Tórának az értelmezésében is, a zsidóság története, innovációk, ötletek, inspirációk története. Ja, a Talmudnak a logikája hihetetlenül élesíti az elmét, és az egyik sakkvilágbajnokunk, vagy majdnem sakkvilágbajnoka a világbajnokságok történetének, az egy kiugrott Jesiva Bauer, aki nem látott igen hosszan sakktáblát élete során. És ugye nagyon gyorsan meg tudta tanulni, át tudta látni, mert a Talmud logikája és a sakk absztrakt logikája borzasztóan hasonlítanak egymásra. A mindezzel tehát azt akartam mondani, hogy éppen ellenkezőleg a technika és a tudomány története is tanúsítja, hogy a judaizmus az innováció barátja, az ember a jóisten társalkotója a teremtésben. Az a feladata, hogy a megkezdett munkát a jóistennel együtt befejezze, így is hívják szövetségnek a kapcsolatukat. A judaizmus szerint az ember és az örökkévaló szövetségesek, és mindkettejük teremtő alkotó munkájára a legnagyobb mértékben szükség van. A jóisten rögtön az édenkertben megteremti az állatokat, az ember pedig elnevezi őket. És így tovább, tehát végig azt látjuk, hogy az első pillanattól kezdve számít ránk a jóisten a világ és a teremtés alakításában. De hogyha ez így van, hogy mi társalkotók és szövetségesek vagyunk, és ilyen módon közösen felelősek a világért, az örökkévaló és az ember, akkor miért van ez a furcsa szokás, hogy 2021. januárjában, amikor majd elmúlik ez a vacak, visszamegyünk a zsinagógákba, és tekercseket fogunk bogarászni? Hogyan magyarázható meg ez a nagyon furcsa ellentmondás? És én azt szeretném javasolni, nem én, hanem egy Jonathan Sacks nevű ortodox rabbi, aki szegény pár héttel ezelőtt távozott közülünk, a brit nemzetközösség egykori főrabbia és nagyon fontos ember, érdemes megjegyezni a nevét, majd felírom nektek. Ő azt mondta, hogy szükségünk van olyan tárgyakra, akkor, amikor a szentséggel akarunk valamiképpen találkozni, megtapasztalni, ugye a szentség az elsősorban egyediséget, kivételességet, egyszeriséget, megismételhetetlenséget jelent, nem reprodukálható. Olyan tárgyakra van szükségünk, amelyeknek minden egyes darabja sajátos, és sajátos figyelem és koncentráció terméke. Egy túratekercset egy képzett túramásolónak is egy másfél, vagy talán még több idő létrehoznia. Elképesztő mennyiségű, pótolhatatlan személyes figyelem van egy túratekercs megalkotása mögött. Hihetetlen koncentráció, elképesztő alaposság és teljesítmény, és a legfontosabb dolgok egyike az életben, hogy megtanuljunk úgymond kinézni a fejünkből, valami másra, másba koncentrálni az energiáinkat. És ennek a szentségét is meg lehet érezni azzal, hogy van valami, ami nem pótolható, nem sorozat termék, ami kizárólag a miénk. Ez a mi, mind kinek melyik közösségnek a saját túrája, az a saját túrája, bizonyos értelemben páratlan. És az egyszeriség és a kivételesség megtapasztalása nagyon erősen kapcsolódik a szentségnek a megtapasztalásához. Tudja valaki, hogy mondják azt héberül, hogy szent? A szót. A kádos. Nem hallottam.
Nem vagyok benne biztos, tehát cádik.
A cádik az az igaz, majd erről a szóról is beszélni fogunk. Mi az, ami a szent, azt úgy mondják, hogy kádos. Talán hallottátok, ez elég ismert szó, a kadis szót, ugye, amit abban az értelemben szoktak használni, nem csak ezt jelenti, hogy gyászima. Ez is ebből a szentség szóból van. Kidussal, megszenteléssel köszöntjük az ünnepeket. Tehát ez a nagyon népszerű szó, a kados és ennek a különböző verziói, ez lényegében azt jelenti, hogy elkülönített. Kizárólagosan valakinek fenntartotta legmagasztosabb pillanatában az életnek, az esküvőnél, azt mondja a vőlegény a mennyasszonynak, hogy Haré at mekudeset libetabát zukedat Moseve Izrael, vagyis, hogy íme, te el vagy nekem különítve, ha tetszik, meg vagy nekem szentelve, egy űrű által Mózes és Izrael törvényei szerint. Ami nagyon nyers értelemben ugye egyszerűen azt jelenti, hogy kizárólagos partnerei lesznek egymásnak a szó minden értelmében, valóban hűségeskű, el vagyunk egymásnak különítve, és hogy különleges, kivételes és páratlan vagy számomra. Egyúttal ezt is jelenti. Elkülönítve lenni, kizárólagosnak lenni a másik számára. Ezt jelenti a szentség, és ennek a szentségnek, kivételességnek és elkülönítettségnek az aurája mutatkozik meg abban, hogy a Tóra tekercs az tekercs. És semmi egyéb nem lehet soha, amíg világ a világ, mindig tekercs marad, bármilyen technikai innováció érkezzék majd arra, hogy milyen hordozón fogjuk az egyéb szövegeinket olvasni. És ez tényleg nagyon fontos tapasztalatunk a szentség természetéről, ezért nem szabad, hogy elfelejtsük. És amikor a szentségről beszélünk, akkor beszélnünk kell arról, hogy hogyan járja át a hétköznapjainkat. A szentség, vagyis, hogy a tóraolvasás, ami a legmagasztosabb templomi tevékenység, azt egyrészt miért csináljuk, pontosan mikor csináljuk, mely hétköznapok alkalmasak erre. Ilyen, nagyon sokan azt mondják, a hagyomány úgy tartja, hogy tulajdonképpen, ami itt történik, pontosabban a hagyomány egyik értelmezése, hiszen a zsidóság soha nem tart úgy általában semmit. Ha én azt mondom nektek, hogy a zsidóság szerint, a zsidóság azt tanítja, hogy, és így tovább, akkor szóljatok rám, hogy mit beszélek én össze ilyen rendkívül gazdag és sokféle hagyományról, hogy a zsidóság nem létezik. Szóval, hogy az egyik hagyományeleme a zsidóságnak, az azt veti föl, hogy tulajdonképpen a zsinagógai tóraolvasás az olyan, mint ami megismétli, előjátsza, ugye a zsidóság borzasztóan szereti a színházat. A zsidó év rituáléi azok színházi események, amelyek révén újraéljük, újra megtapasztaljuk, megint átéljük azt, ami történt. Ugye minden ünnep arról szól, hogy felfüggesztjük az időt, és jelen vagyunk a múltban. És a színház is a jelen és a jelenlét művészete. Ugye mindannyian úgy érezzük, a kicsit is működik egy darab, hogy nekünk ehhez közünk van, és mondjuk zokogunk azon, hogy el kell adni a cseresznyés kertet, miközben tudjuk, hogy szükségszerű, tudjuk, hogy jogos büntetés, és legfőképpen az élhetetlenségük indokolja, és legfőképpen azt tudjuk, hogy mi közünk van nekünk elképzelt cseresznyés kertekhez. És ennek ellenére tudunk rajta sírni. Ugye ugyanilyen jellegű színházi tapasztalat és színházi bevonódás. Az egy tulajdonképpen minden, ami a zsinagógában történik, és ilyen módon a tóraolvasás is valami végtelenül hasonló. Ugye, mi történik? Isten szava megérkezik hozzánk a kinyilatkoztatás formájában. Valaki felmegy egy emelvényre, ahogy Mózes annak idején felment a Sínai hegyre, és megkapja a kinyilatkoztatást, és közvetíti számunkra. Elhangzik a magasból a túra. Én tulajdonképpen minden alkalommal megismételjük a túraadás, a kinyilatkoztatás ünnepélyes eseményét, amikor Mózes a Sínai hegyre felmenve megkapta Istentől a túrát. És ez lezajlik háromszor egy héten, az egyik hagyomány értelmezés szerint azért, mert amikor átkeltek a Vöröstengeren, akkor megjegyzi a Tóra a zsidókról, hogy a Sástengeren, hogy három napig bolyongtak a sivatagban szomjasan. Ami nyilván érthető könnyen szó szerint, mert a sivatagban szomjasnak lenni mód felett kellemetlen dolog tartósan, de érthető a Tóra vonatkozásában is, hogy itt arról van szó, hogy nem tudunk meglenni három teljes napon át a túra nélkül, tehát nem telhet el úgy három nap. A hagyomány értelmezése szerint, hogy nem halljuk a túrát olvasni, és ugye úgy osztották föl a hetet, a szombat az ugye adott volt, azt nem lehet kihagyni. Ugye ki kell számolni, hogy szombaton, hétfőn és csütörtökön olvassuk a túrát, és ezen a módon, hogyha ezt folyamatosan csináljuk, akkor nem tud eltelni három nap. Anélkül, hogy ne hallanánk túrát, és ugye beszéltük azt, hogy amikor sietünk, akkor röviden, amikor van időnk, akkor a teljes szöveget felolvassuk. A hétköznapi reggeli ima során háromszor, ezt beszéltük, ez a legkevesebb, három embernek kell kimennie, azért, hogy olvasson a túrából, vagy hogy olvassanak helyette, és úgy hívjuk ezt az alkalmat, amikor valakit felhívnak a túrához, ami hallatlan megtiszteltetés a szentség közelében lenni, és közvetítőjének lenni. Úgy hívjuk ezt, hogy alia. Aliát kap valaki a túrához. Ismerős valakinek az a szó, hogy alia?
Igen.
Oké.
Az hazatérés Izraelbe.
Így van. Ugye az egyik értelme, amiben ma a legtöbbet szoktuk használni, az az, hogy valaki alijázik, vagyis, hogy a föld egy másik pontjáról, ami nem Izrael, elmegy Izrael államába, és ott letelepszik. Alijázik ott, ugye a miért használjuk vajon, ez azt jelenti, hogy felmegy a lálot, valahová felmenni főnévi igenévből van. Miért megy fel Izraelbe valaki, bánom is én Alaszkából, amikor nyilvánvalóan, ha északnak az fel van, akkor nem felmegy. Ugye ez megint csak ugyanarra a szentségre utal nyilván, hogy aki úgy határoz, hogy azon a földön fog élni, ahol egy csomó plusz szabályt be kell tartani, és plusz előírást azért, ahol él az ember, az szükségszerűen felmegy Izraelbe. Közelebb lesz ahhoz az országhoz, amely felé a Tóra eseményei irányulnak, és amely a Héber Biblia jelentős részének a helyszíne, ebben az értelemben is aliázik, ole lesz, vagyis felmenő. És ebben az értelemben aliázik valaki a túrához, egyrészt azért, mert valóban felmegy egy emelvényre, ahonnan a túrá fog hangzani, másrészt pedig ez mindig spirituális emelkedés, a szentség közelében lenni, és valóban az a szentséget elsősorban tárgyak és tárgyi tapasztalatok tudják közvetíteni. Ez az egyik legfontosabb zsidó tudás, hogy arra gondolni, meg megcsinálni, az rituálisan és szentségileg is, vallásilag is borzasztóan más. A három ima alkalomról, amiről talán beszéltünk, ha jól emlékszem, a múlt héten, mondjátok, nyugodtan bármit.
Bocsánat, csak annyit mondanék, hogy ez nem onnan jön, hogy felmegyünk Jeruzsálembe a falhoz, ahol konkrétan is fel kell menni, mert hogy 800 méter tengerszint fölé megyünk, vagy 700-zal.
Világos, hogy a Jeruzsálem az igen egy még központibb helye a szentségnek, a fal pedig ugye a templomhegy lába, ahol egykor a szentély állt, ma meg ugye a mecset, az még központibb szentség nyilván. Tehát bizonyos értelemben igen, emelkedünk a szentségben is, mivel ugye a templom a templomhegyen állt, ezért ebben az értelemben is így van, emelkedünk a szentségben. Tehát, hogy de, vagy is. Azt mondtuk, hogy a reggeli imában olvassuk föl a túrát, mert az a leghosszabb, ugyanis háromszor imádkozunk minden egyes nap, legalább, és hogy ez miért van így, annak kettő darab magyarázata van legalábbis. Szóljatok rám, a véletlenül valami, nagyon sokféle helyen beszélek ezekről a dolgokról, és elképzelhető, hogy valamit mondtam nektek, akkor egyszerűen szóljatok rám, hogy ez már volt, haladjunk. Szóval tényleg szóljatok, s nem vagyok sértődős, ne húzzuk egymás idejét. Tehát, hogy a három ima alkalom, az annak kétféle, legalább kétféle magyarázata van. Az egyik, amit azt hiszem már említettem, hogy a szentélyben az áldozatok feláldozásának az ideje, ugye az helyettesítődik be az imákkal. Rájöttek egy ponton, kényszerűen is rájöttek a zsidók arra, hogy Istenhez kapcsolódni sokféleképpen lehet. Az áldozatnak az a neve héberül, hogy korbán. Ez szó szerint a közelség szavából jön, vagyis azáltal, hogy az ember feláldoz valamit, egy szegény állatot, odaadja, mint egy Istennek, elengedni valamit az egyúttal azt jelenti, tehát a birtoklásból visszavenni, kvázi kidobni a léghajóból valamit, ballasztot, hogy közelebb tudunk emelkedni ennek a révén Istenhez. Adunk neki valamit, kapcsolatba lépünk vele, közelebb leszünk hozzá. És ennek a közelségnek számtalan módja van. Ugye kitárhatjuk neki például a szívünket, és ez bizalmasabb kapcsolatba fog minket hozni Istennel. mint az, amikor feláldozunk neki egy szegény állatot. Ja, amikor elpusztul az itt látható tér, ugye a siratópal tere, amiről a Gábor beszélt, ugye ez a templomnak egy része volt a támfala, itt állt a templom, a jeruzsálemi templom, amelyet leromboltak a római légió az első században Jézus után. Illetve abban a században, amelyben Jézus élt, tehát hogy Jézus századában. Lerombolták, és ugye már nem volt mód arra, hogy a templomban áldozatokat mutassanak be, ezért megtanultunk, és ez a sok kommentátor szerint, szerintem is, bár ki vagyok én, magasabb rendű kapcsolat Istennel, mint amit a templomi áldozás lehetővé tett. A másik magyarázat a három ima alkalomra, a reggeli, délutáni és esti imára, az pedig az, hogy az ősatyák is imádkoztak. Ábrahámtól tanuljuk egy túrai részből azt, hogy reggel imádkozott, így értelmezik a rabbik Izsáktól, az ő gyerekétől, hogy Ábrahám volt az első zsidó. Ábrahámtól, a túrában szereplő első zsidótól tanuljuk a reggeli imát, a következő generációtól, Izsáktól a délutáni imát. Meditált a mezőn, amikor érkezett a későbbi felesége Rebeka, elgondolkozva délutánban a szürkületben, és ezt úgy értették a rabbik, hogy nyilván imádkozott, és Jákobtól tanuljuk, a harmadik nemzedéktől az esti imát. Tehát a három ősatyával kapcsoljuk össze a három imádkozást. Ugyanakkor fontos tudni, hogy este nem volt áldozat a hagyomány szerint a szentélyben. Az esti imát önként vállaltuk magunkra. És az mindenféle enyhítésekkel is jár, de most már, ha magunkra vállaltuk, akkor kötelező, a Jóisten szigorú pedagógus, nem bátorítja a szorgalmi feladatot és a túlmunkát, de ha valaki ragaszkodik ahhoz, és felelősséget vállal érte, hogy csinálni fogja akkor is, ha nem kérték tőle, akkor a saját ígéretét azt legalább olyan komolyan kell, hogy vegye, mint azt a kötelességet, amit mások róttak rá. Tehát ha egyszer azt mondták a zsidók, hogy este imádkozunk, noha senki se kérte őket, ennek ellenére úgy döntöttek, hogy már pedig ők fognak, akkor most már, eddig nem kellett volna, de most már kötelező. Látom, hogy érkeztek csetüzenetek, azt azonnal megnyitom, és igen, bocsánat, látok egy javaslatot, hogy kapcsoljam be a diavetítést. Azt akkor mindjárt megcsinálom, vagy legalábbis megpróbálom, és válaszolok az emberáldozatra is mindjárt. Elvileg bekapcsoltam a diavetítés funkciót. Remélem, hogy gyakorlatilag is bekapcsoltam.
Szóval, a három imához lehet egy kérdésem?
De ehhez mindenkinek mindig.
Hogy a délutánit értem, az estét azt azért kapcsolják Jákobhoz, hogy a Jákobnak az álma, amikor ott megküzdött az örökkévaló angyalával, amikor a kövön fekve ott aludt, ahhoz.
Két különböző eset a kő meg az örökké, pontosan a két összekapcsolódó különböző.
Hát azért kérdezem, hogy ez az, szóval, hogy mi?
Igen, igen, beszélni fogunk ma. Ja, hogy bocs, akkor elnézést, akkor nem keverted össze, ne haragudj, akkor nincs mit pontosítani. Ha jól emlékszem, de nem vagyok benne egészen határozottan biztos, akkor igen, ehhez az alkalomhoz szoktuk kapcsolni az esti imának a Jákobhoz kötését, de utána nézek, és ha rosszul emlékszem, akkor azt jelezni fogom.
És az Ábrahámnál miért a reggel? Azt nem értem.
A rabbik nyilvánvalóan akartak egy szép szimmetrikus konstrukciót. Három ősatya és három ima alkalom. És akkor kerestek a szövegben olyan mondatokat, hogy felkelt kora reggel Ábrahám, ugye ez sokszor van, például az Izsák áldozásánál, és úgy döntöttek, hogy hát mit csinál, minek kell fel kora reggel az emberre, hogyha alhatna is, ugye nyilván elmondja a reggeli imát. Tehát világos, hogy itt a konstrukcióhoz rendelve a Vince, kérlek, a szövegbeli bizonyíték. Tehát előbb volt meg az elképzelés, mint ahogy megkeresték hozzá a szövegrészeket.
Jó,
az is világos, hogy az, hogy kiment sétálni, és gondolkozott, meditált, magába szállt, stb. Nem pontosan értik ezt az igét az Izsáknál a Héberben. Az egyáltalán, hogy mondjam, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy imádkozott a szövegnek a betű szerinti jelentésében. A rabbik végtelenül kreatívak, amikor midrásokat írnak, és ugye mi, tehát tudták azt, hogy nekik muszáj az, hogy legyen az Ábrahámhoz reggelük, az Izsákhoz délutánjuk, és a Jákobhoz estéjük, és ez nem volt nagyon nehéz, és hát összehozta. És ez azért, hogy azt tudjuk tanítani, hogy a három ősatyától van a három ima alkalom.
Lehet nekem is kérdeznem,
természetesen.
A áldozáshoz is tudik, miért háromszor, napjában háromszor áldoztak, vagy miért?
Ha ezt mondtam, hogy ugye az esti ima alkalom nem kapcsolható az áldozáshoz, tehát hogy itt se jön ki teljesen a szimmetria. Ugye a hagyomány próbálkozik, ötletei vannak, javaslatai, játékai. A hagyomány az az értelmezéseknek az összekapcsolódó, egymásra vitatkozó játéka. És arra, hogy megmagyarázzák és kialakítsák ezeket a praxisokat, a gyakorlatokat, és így is kell ezt a dolgot felfogni, ezek játékok valójában. A magyarázatra ugye az világos, hogy egy mély és valódi magyarázat, hogy bizalmasabb kapcsolatot terem, bizalmasabb közelséget Istennel, a szívünknek a kiöntése, mint az állatoknak a feláldozása, ezért alkalmasabb kapcsolat Istennel. Ugye itt muszáj megemlíteni, csak azért, hogy lássátok, hogy mennyire komoly ez a dolog, miközben játékos, hogy tudja valaki véletlenül, hogy ki volt az első ember, aki megpróbált kapcsolatba kerülni Istennel. Akinek ez feladat volt, és aki meg is kísérelte. Elég meglepő lesz a válasz. Az illetőt úgy hívják, hogy Káin. És ez borzasztóan beszédes a vallás történetét tekintve. Ez a Káin nevű fiatalember volt az első, aki áldozatot mutatott be a terményeiből. Ugye ő földműves volt, és a földműves terményeiből mutatott be áldozatot a Jóistennek, és aztán ugye jött Ábel, és gyorsan leutánozta, ez egy másik szomorú történet. De ez a fiatalember nagyon mélyen kereste a kapcsolatot. A jó Istennel, akitől borzasztóan messzire került, ugye azért is esik kétségbe, amikor nem fogadják el az áldozatát és helyette az Ábelét. Ez egy másik történet, erről is beszélünk majd, hogy de hát miért nem fogadták el szegényét, és így tovább. Ugye tulajdonképpen az első csapás, ami az emberiséget érte, ami után már nem volt közvetlen kapcsolatban Istennel a Gán Edenben, az Édenkertben, az az Istenkeresésből fakad. Egyszerűen az embernek szüksége van arra, hogy próbálja a végtelen metafizikai magányát feloldani. Meg kell keresnie Istent, ez egy borzasztó erős késztetés. És a következő nagy baleset, a bálványimádás, az aranybori ügye, az szintén istenkeresésből fakadt. Nem volt sehol a Mózes, nem volt sehol a Jóisten, úgy tűnt, hogy ki tudja, hogy hallunk-e még róluk, pont most, amikor ilyen intenzívvé vált a kapcsolatunk, Istenre volt szükségük. Valamire, ami nagyobb, mint ő. Vagy ha nem nagyobb, akkor legalább azt lehet hazudni, hogy nagyobb. Meg kellett csinálniuk maguknak. Ugye a hithez nagyon is hozzátartozik, az elmélyült és elszánt hithez. Annak az elviselése, amikor nincs jelen Isten. Amikor szükségünk volna rá, és nem találjuk. Amire azt mondja a Zsoltáros Dávid, hogy a mélységből kiáltok hozzá. Mindannyian kivétel nélkül nem mond igazat, aki mást állít. Megéltük azokat a pillanatokat, amikor nagyon nagy szükségünk lett volna rá, és nem volt ott. És ezek a hit igazi nagy próbatételei. Az elmélyült hit nem képzelhető ellenélkül a kételkedés nélkül. Egyszerűen nem indulhat ki másból, mint a valódi tapasztalatokból. Oké. Tehát ez az, ami hozzátartozik ahhoz, hogy hogyan keressük a kapcsolatot Istennel, hogy ennek kell, hogy legyen valamiféle rendszere. És amit még mondani szerettem volna ezzel kapcsolatban, az pedig az, amiről eddig beszéltünk, hogy ez az, ami már a rabbik egyik legsajátosabb találmánya, és a végső győzelme nem a kezdete. A rabbik megelőzik, a rabbinikus értelmezés és a rabbik csoportja megelőzi a templom lerombolását lényegesen, de a templom lerombolása lesz az a pillanat, ahonnan kezdve a rabbik, a rabbinikus formája a judaizmusnak, az dominálja tulajdonképpen a judaizmust. Kicsike eretnek közösségek, hívjuk így, hogy eretnek, kiszakadó közösségek, mindegy, ne legyünk megbélyegzőek, kiszakadó közösségeket nem számítva, a judaizmus az rabbinikus azóta, hogy a rabbinikus értelmezése a Tórának megalkotta azt a rendszert, amiről mi most beszélünk. A micvák rendszerét, a kúserség rendszerét, a szombattartásét, és így tovább. És akkor, ja igen, amit mondani akartam, hogy ami nagyon fontos az imában, az azt tudatosítja bennünk, hogy ez a kapcsolat mindig, mindig tulajdonképpen, hogy mondjam, az emléke, a lehetősége, a várakozás rá, az, hogy ha nem is vagyunk éppen benne, de mindig készek vagyunk rá, az megteremthető gyakorlással. Azzal a gyakorlással, ami segít elviselni Isten távollétét, amikor felkelünk, erről beszéltünk, akkor azt mondjuk, hogy modéani lefenéhá, hálát adok színed előtt, örökkévaló király, és ez nem csak arról szól, hogy hálásak vagyunk az életünkért, hanem arról szól, hogy a magunk részéről fenntartjuk a kapcsolatot. Azokban az időkben is, amikor nem érjük el Istent, ahogy ő is fenntartja hozzánk fűződő kapcsolatát minden vételi hiba ellenére, illetve ami még fontosabb az az, hogy ez véget ér ez az ima, vagy ez a kis ima részlet még nem áldás, hogy rává emuná téhá, hogy végtelen a te hited. Azt mondjuk a Jóistennek minden felkelés után, hogy ez ő hite, mármint a Jóisten hite. A hit az talán nem a legjobb fordítás, már most így szoktuk az emunát fordítani, bizalma, belénk vetett bizalma végtelen. Nagyon fontos, hogy minden reggel arra a tudatra ébredjünk, hogy nem csak mi hiszünk a Jóistenben, amikor sikerül hinnünk benne, hanem ő is feltétel nélkül hisz bennünk. Mindennek ellenére és olyankor is, amikor nekünk a legkevésbé sincs kedvünk hinnünk magunkban. Megkísérlek tovább menni, egyelőre nem annyira sikerül. Pillanat, türelmet kérek. A Vince lehet, hogy nagyon kedves vagy, de hogy hát ha megoldjuk másodat. Elnézést, igen, köszönöm. Mit mondtuk? Jó. Itt van a második, tehát amit meg kell ebből konkrétan információként jegyezni, az ugye a három nap, a hétfő, a csütörtök és a szombat. Beszéltük, hogy szombaton reggel és délután olvassuk a régi és az új heti szakaszt. Ugye reggel még a régi, délután már az újat, hogy ilyenkor heten megyünk ki a Tórához, és azt, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy így csinálunk magunknak utat. A Jóistenhez egyfelől az imával, másfelől a tóraolvasással, vagyis a tanulással. Ugye a tóraolvasás az arról is szól, hogy halljuk és ezáltal tanuljuk a tórát. A tóra tanulása egyáltalán a tanulás a zsidóságban, a koncentrált erőfeszítés, a megértése. Mert ugye a világ végtelenül bonyolult és nagyon nehezen érthető. A tanulásnak felmérhetetlen értéke van. Néha akár egy kicsit túlhangsúlyozottnak is tűnhet, a haszidizmusnak az irányzata ezért egészítette ki a spontán örömmel, énekléssel, tánccal és így tovább, mint kapcsolattartással, kapcsolatkereséssel az eleven végtelenhez, ami mindenütt jelen van. Mindazonáltal a tanulás azért nagyon fontos, mert hogy elsősorban tanulás, vagyis a Tóra megértése révén érthetjük meg az örökkévalót, a kinyilatkoztatása révén tudunk hozzákerülni, és amikor felolvassuk a Tórát és beszélünk róla, úgynevezett drósét mondunk, Tóra magyarázatot, akkor tulajdonképpen megint csak az Istenihez jutunk közelebb, ugye úgy kell tekintenünk, mintha ott állnánk a Szinály hegy lábánál minden hétfőn, minden csütörtökön és minden szombaton, és meghallgatnánk, elhozná nekünk Mózes az örökkévalónak a Tóráját. Nagyon fontos azt is tudnunk, hogy ezen kívül minden nagyobb és minden kisebb ünnepnek, amelyekről majd beszélni fogunk, vagy a legtöbbnek, nem mindegyiknek, de soknak, a kicsik közül, van önálló túra szakasza. Számos ünnepen olvasunk fel, például Hanukakor a Tórából, ahogy beszéltük is. A Tóraolvasás tényleg a központja, a centruma, a lelke, a zsidó vallás gyakorlatnak a legmagasztosabb pillanata. A zsinagógai jelenlétnek, hiszen eljön a kinyilatkoztatás. Az az, amit meghallgathatunk újra és újra. És ezért ugye az ünnepeket is, akár a kisebbeket is, ez az, ami keretezi, illetve e köré rendeződnek el. az ünnepeink. Van például, és ugye mindig az ünnepekhez valamilyen módon kapcsolódnia kell az olvasmányunknak, ezt nagyon szépen elrendezték a rabbik. A legmagasztosabb pillanat, az egyik legnagyobb ötlet, az az újévi felolvasás esete. És akkor itt mindjárt át fogunk majd térni Izsák feláldozására, illetve hát majdnem feláldozására. Amit nem felejtettem el, az újévi olvasmányunk, az újévi tórai olvasmányunk az újév első napján, az egy Sára nevű asszonyról szól, akinek megüzeni a Jóisten, akinek gyermeke lesz. Ugye arról számol be a szöveg, hogy Sárának gyermeke lesz. Hogy kapcsolódik ez a történet az új évhez? Lesz egy prófétai olvasmány, arról majd a jövő héten fogunk beszélgetni, hogy az mi egy másik édesanyáról, Hannáról, akinek szintén gyermeke lesz, Sámuel próféta. Miért beszél új évkor fogantatásról és szülésről a Tóra, illetve a próféták? Mi a kapcsolat az új év és a születés, a zsidóság történetének indulása, az első zsidó gyerek születése között? Mit gondoltok? Nyilván nagyon kézenfekvő is, meg nagyon bonyolult is. Ugye természetesen arról van szó, igen, hogy minden új év az az újjászületésünknek az esélye. Hogy ugye arra figyelmeztet minket a szöveg, hogy az idő fordulása az egyúttal az idő visszatérése is, a legelső pillanatához, és hogy a legelső pillanatban van a megújulásnak az ígérete, múlt és jövő összekapcsolása. Azokon a kritikus pontokon, ahol az idő fordul egy-egy hegycsúcson, ahonnan ellátunk hátra, és ellátunk előre is. Tulajdonképpen erről szól az új év, ilyen csúcspontról, ilyen hegycsúcsról. Az életünknek a mesterséges és a természetes fordulópontjai egyaránt, és semmi nem boldogítóbb üzenet, mint két meddőségnek a vége. Sára meddőségének a vége, aki szüli Yitzhakot, és Hána meddőségének a vége, aki szüli Smuélt, Sámuelt. Ami a Sárának a meddőségét illeti, úgy kell hívni a gyermekét, hogy Yitzhak, vagyis mondjuk többé-kevésbé, hogy nevetni fog. Ja, aki tudja, hogy milyen élete volt a Yitzhaknak, az úgy érzi, hogy ez azért elég merész. Ja, gondoljatok bele, hogy hát, hogy ne menjünk messzebb, ugye, csak a második napi tórai olvasmánya Rosh Hashanákor az ugye az, hogy kis fián megöli őt az édesapja. Hát, ha valamit nyugodt szívvel lehet traumának nevezni a Földön, akkor azt, amin a Yitzhak átment, azt bízvást lehet traumának nevezni. Végtelenül passzív emberré válik. Ugye előbb említettem, hogy a feleségét azt nem ő keresi föl, hanem a lány érkezik meg hozzá a szolgálóval, Ábrahám szolgálójával. És ugye azt látjuk, hogy nem hagyja el soha Eretz Izrael, Izrael földjét egész életében egy, tehát pont úgy viselkedik, mint valaki, akit a lelki paralízisig traumatizálta. Jóformán cselekvésképtelen. Végtelenül jámbor, bizonyos értelemben végtelenül szívós, ha bántják, arrébb megy, betemetik a kutyait, újra kiássa, és így tovább, meg tud maradni helyben szívósan, ami nagyon fontos tulajdonság. De mozdulni nem tud. És erről az emberről azt mondja a Tóra, hogy úgy fogják, és úgy hívni, és úgy is hívják, hogy Yitzhak, hogy nevetni fog. Mert ugye ennél zsidóbb találmány nincsen a Földön. Megtanulni nevetni mérhetetlen fájdalmakon és mérhetetlen fájdalmak közepette. A Yitzhaknak a túlélésének a története tulajdonképpen a zsidó életerő és a zsidó túlélés története, ami voltaképpen nem más, mint nevetés. És akkor, amikor tudunk nevetni az irtózatosan nagy bajunkban, valójában azt hiszem a judaizmus azt tartja, hogy nincs annál nagyobb tanúságunk Isten mellett. Az tényleg a hitünknek a kifejeződése. És a Yitzhak szívós hitéről ezt lehet megtanulni. A megmaradásnak a képességét szerintem megejtően szép, hogy úgy hívják, hogy Yitzhak. A másik eset, ugye a Hanna esete, aki Silóban, ahol éppen akkor van a Frigyláda, amikor a történet játszódik Izrael történetének elején, Silóban imádkozik az örökkévalóhoz. Ugye ő is megközelíti, amennyire tudja a szentséget, és akkor van ott egy ilyen vallási felügyelő, egy pap, nem felügyelő természetesen, tehát egy pap, aki úgy fogja föl a szerepét, hogy ő itten a jó Istennek a rendőre, és rászól, hogy itten részegen motyog, és mégis mit képzel magáról. És akkor elmondja, hogy szó sincs arról, hogy ő részegen motyogna, ő azért beszél halkan, jó, látom, köszönöm, megjött, befejezem a mondatot, és jön a meglepetés, szóval ez a szegény asszony, mert hogy ő nem másokkal beszél, nem látható és közvetlenül tapasztalható személyekkel, hanem a jó Istennek mondja el a bánatát. Egyszerre beszél kifelé és befelé. Csak a szája mozog, és azért gyönyörű ez a pillanat, mert hogy nagyon világos, hogy nem a papnak van igaza, hanem ennek a szegény asszonynak, és hogy nincs rosszabb vallási vezetői szerepfelfogás, mint Isten rendőrének gondolni magunkat. És ezt úgy igazolja vissza a zsidó hagyomány, hogy ettől az asszonytól, Hannától tanuljuk meg csendben, félhangosan imádkozni a fő imát, a Smóne Eszrét. Majd beszélni fogunk arról, hogy mi a központi imája, vagy a fő imája a zsidóságnak, azt félhangosan mondjuk. Azért mondjuk félhangosan, mert hogy Hanna félhangosan öntötte ki a lelkét az örökkivalónak, ebben az imában, a 18 áldásban vagyunk a legközelebb hozzá. Ekkor beszélünk a legbizalmasabb dolgokról. És amikor a legközelebb vagyunk a jó Istenhez a szertartás során, akkor Hannától tanuljuk azt meg, hogy hogyan kell hozzászólni. Ettől a zsidó asszonytól. És akkor érkezik a meglepetés, ha megint sikerül váltanom. A diavetítésben egy pillanatot megint kérek, hogy igen, egy másodperc. Igen, egy kicsit csinálom, jó. Oké. Okay. Jelen van köztünk valaki, aki ezt a zseniális linket találta. Azért, hogy egy picit felálljatok, mozogjatok, vegyetek egy mély levegőt, nyújtózkodjatok ki, és így tovább. Azért most hallgatunk valami nagyon hasznosat, és egyúttal nagyon megvidámítót. Az ABC-nek a zenei feldolgozását fogjátok látni kipeket, dőljetek hátra, nyújtózkodjatok, mentsétek föl magatokat egy 2-3 percre, ameddig meg fogjuk hallgatni, és remélhetőleg mindjárt megindul, ha sikerül a dolog. Egy pillanat, csak valamiért borzasztóan lassú a link. Remélhetőleg.
Mindenki ígyon egy kicsit, hogyha van mit, egy kis vizet, vagy bármit igyatok közben.
És akkor látjátok a megosztást? Látjátok a megosztáson a YouTube linket? Látjátok?
Igen. Előbb, igen, most látható.
Igen.
Látjátok, halljátok?
Csak látjuk.
Oké, okay, akkor hallani nem halljátok? Miért nem halljátok, mert megállítottam, hogy engem halljatok, de akkor elindítom, hogy most halljátok.
Gyuri, ott alul, amikor a megosztáson engedélyezned kell külön a hang és a kép megosztását, van ilyen mondat, hogy engedélyezd, és csak akkor fogjuk látni, és halljátok. Videó megosztást kell engedélyezned meg hangot.
Nagyon Gyuri, nálad van a pult, úgyhogy neked kell engedélyezni.
Ott lenn, ami zöld van, hogy share screen, ott kell valamit beigszelni, ugye?
A share screen-t meg kell nyomni, és akkor mielőtt kiválasztja a screen-t, amit meg akar osztani, alatta be lehet igszelni azt, hogy kérded a videó megosztást.
Na most hát, ha...
Sadiq Kufresh, Sadiq Kufresh.
mutatni, benne van a PowerPoint-ba, úgyhogy fogjátok tudni használni. Egyrészt vicces, másrészt kedves, harmadrészt meg jól lehet belőle tanulni, tehát hogy ez is használható az ABC-nek a megtanulására. És akkor a sikerült egy kicsit kifújnotok magatokat, illetve hát voltak éppen most már akár sikerült, akár nem elindítjuk. Pillanat, megkeresem, hogy hol voltunk, és akkor újra megosztom a PowerPointot. Remélem mindjárt megtalálom. Köszönöm. Oké, akkor felmegyünk, és megkeressük, hogy hol jártunk a kikapcsolódásunk előtt. Itt tartunk most a tóraolvasás története a hagyomány szerint. Hogy ezt az egészet kitalálta ki, mikor, honnan van, miért olvasunk tórát megfelelő napokon a zsinagógában. Ugye az első információnk arról, hogy nyilvánosan kell olvasni a tórát, az a tórából magából való. Az ötödik könyv tájékoztat arról, hogy össze kell gyűlni, ha jól emlékszem, 7 évenként, és a Izrael királyának fel kell olvasnia a tórát a népének. Ugye ebből a hákrélből összegyűjtésből van a kehilá, vagy kile szó, hogyha ismeritek, ami azt jelenti, hogy közösség. Egy zsidó közösség, az egy kile. Sőt, a Rosh HaKehilá, vagyis a feje, a vezetője a közösségnek, a világi elnök, az a Rasekol, ez idáig torzult a szintén a Kehilából, és a Prédikátor gyönyörűséges könyve, azt is héberül úgy hívják, hogy Kohelet, ugyanebből a szóból. Azért írtam oda, hogy innen is tudjuk számtalan forrás mellett, hogy Izrael egy korai alkotmányos monarchia, mert ugye azt is demonstrálja ez az összegyűlés, hogy nem korlátlan önkényúra Izraelnek egy király. Nincs önkényúra, van, de elvileg nem lenne szabad lennie önkényúralomnak Izrael királyságában a Tóra szerint, mivel hogy ugye a valódi uralkodója Izraelnek Isten. Magát és a népét arra, hogy ő természetesen maximum helytartója lehet Istennek, és azért van a pozíciójában, hogy érvényre juttassa a túrát, és ezt, vagyis az alkotmányt időről időre demonstrálni kell. Tehát, ha tetszik, Izrael már az ókorban alkotmányos monarchia volt, amelynek alkotmánya a túra volt. Az, hogy mikor vezetik be az ennél kicsit sűrűbb tóraolvasást, mint hogy sok évente a király felolvassa, körülbelül azt, ahogy ma csináljuk, erre nézve a hagyomány, maga a Héber Biblia, azt mondja, hogy az Ezra nevű reformer az, akinek ezt köszönhetjük, aki akkor ténykedik, amikor visszatér Izrael a babiloni fogságból. Nagyon gyors történeti kitérőként elmondom nektek, hogy Júdát az időszámításunk előtti 6. század elején, időszámításunk előtt 586-ban elfoglalják a babiloniak, és jelentős részét a népességének elviszik Babilonba. Ez a híres babiloni fogság, ugye mondjuk a Verdi opera Nabucco rabszolgakórusából lehet például ismerős a dolog, ami ugye a Nabucco erről a történetről beszélt, tehát visszatér a közkultúrában is, vagy az egyetemes kultúrában. És amikor egy részük vissza a babiloni birodalom megbukik, ahogy a birodalmak szoktak, jönnek a perzsák, akik más birodalmi politikát érvényesítenek, más kisebbségi politikát, visszaengedik a Júdába azokat és a leszármazottaikat, akiket elhurcoltak onnan, egy részük megy, nagyobb részük marad, és Babilon nagyon-nagyon hosszú ideig lesz majd még időről időre a zsidóságnak az egyik központja, de a visszatérőknél Ezra vezeti be ezt a tóraolvasási rendet, ahogy mi is csináljuk ezt a ritmusát a napoknak. És hosszú ideig párhuzamosan fennáll két stratégia, a 3 éves és az 1 éves tóraolvasási ciklus. Ugye vannak, akik úgy érzik, hogy túl sok a tóraolvasás a zsinagógában, és ha belegondoltok, akkor Magyarországon van egy nagyon rossz gyakorlat ezzel kapcsolatban, ugye mi is történik, elmegy az ember a zsinagógába, öreg bácsik felmennek a tekercshez, kitekergetik, és elkezdenek halandzsázni héberül. És akkor úgy kéne éreznie magát az embernek, mintha most kapná meg a kinyilatkoztatást a sínai hegyről, amiből egy mukkot nem ért. Ugye egy átlagos magyar zsidó zsinagógába járó jellemzően egyetlen szót nem ért abból, ami a tóraolvasásnál történik. Tehát ugye az, aminek meg kéne történnie, hogy meghallgatjuk a túrát, az nem történik, meg héber halancsát hallgatnak az emberek, és közben beszélgetnek az üzletről, vagy elfoglalják magukat, ami teljesen érthető, mert más nem foglalja el őket. Ugye a bácsik halandzsáznak ott elől az emelvényen. És ugye a 3 éves ciklus, ami, tehát voltak olyan közösségek, amelyek 3 év alatt olvasták el a túrát, tehát hogy rövidebb volt a túraolvasás, és befogadhatóbb és követhetőbb. Aztán úgy alakult a történelem, hogy egységesen áttértek az 1 éves ciklusra, hogy ugye 1 év az 1 időegység, egy értelmezhető időegység, amelyet érzékelünk és tagolja az életünket, akkor ebben az értelmezhető időegységben kell végigmenni a történetem. És végül úgy alakult, hogy most ugye 1 év alatt olvassuk a túrát, a 3 éves olvasás az eltűnt, egészen addig, amíg a progresszív zsidóság ki nem találta hasonló okokból, hogy tényleg jobb kell, tehát hogy a kevesebb több, ahogy a bölcs magyar közmondástja néha, és ez tényleg pont egy olyan eset, amikor a kevesebb több, hogy beszéljünk meg, menjünk át intenzíven, és beszéljük meg a túrát kisebb egységekben, és ezért azt csinálták, hogy felosztották magukat a heti szakaszokat. 3 felé, és az első részt azt, az első rész szeket, az első években olvassák föl, a második részeket a második években olvassák föl, és a harmadik részeket a harmadik években olvassák föl. Tehát végig mennek a túrán, szemben a 3 éves, igazi 3 éves ciklussal a történelemben, csak nem az egészet olvassák föl, hanem 1/3 részét olvassák föl minden egyes heti szakasznak egy-egy évben, aztán a másik és végül a harmadik 3/3 részét olvassák föl a progresszív közösségek, ez se tökéletes megoldás, de muszáj valamilyen megoldást kitalálni arra, hogy ez tényleg olyan legyen, olyan intenzív és komoly a tóraolvasás, mintha azt éreznénk, hogy állunk a sínai hegylábánál, és elszoruló torokkal várjuk az eleven szentségnek a megnyilvánulását. Ugye, amit itt láttok a képen, az pedig Ezra, aki tórát tanít, hiszen Babilon után végképp világos lett, és a második szentély pusztulása után pedig még annál is inkább, hogy nem épületek köré épül a mi vallási hagyományunk, nem országok köré, nem területek köré, nem vagyon köré, és egyáltalán semmi más nem kell hozzá, hogy beszéltük. Csak és kizárólag a tóra, hogy velünk legyen. És ennek kapcsán szeretnék pár rövid technikai részletet megosztani veletek. Az egyik az az, hogy pontosan mikor. Ugye, mert annyit mondtunk, hogy a reggeli, ugye jellemzően az esetek nagy többségében, döntő többségében a reggeli imában olvassuk a túrát, és ugye felmerül az a kérdés, hogy pompás, de hogy én azt mondtam, hogy ez elég hosszú, még a legrövidebb változatában is 40-45 perc, és akkor nagyon ügyesek voltunk. Tehát, hogy mikor olvassuk ebben a 40-45 percben. És azt fogjuk látni, hogy az előbb említett 18 áldás, Smóne Eszré, Amida után, a központi, a főima után. Hiszen az egész imádkozásnak, ha jól csináljuk, van egy folyamatosan emelkedő jellege. Ugye kicsit olyan, mint a jobban működő testnevelés órák, vagy ezt mondjuk valószínűleg mindegyik hozza, hogy először be kell melegíteni. A bemelegítés az ugye a reggeli imák, meg a zsoltáreneklés lesz egy ilyen ciklus, és utána valaki elkiáltja magát, hogy akkor mostantól tényleg imádkozunk, ez a Barhu nevű egység, majd beszélünk róla, nem kell most megjegyeznetek. Tehát, hogy van egy pillanat, amikor elkiáltja magát az előimádkozó, hogy na most akkor átváltunk. És mostantól a időre fogjuk a 60 métert futni, most akkor elkezdődik a tesi órának az igazi része, és ez a pillanat az, amikor bevezetjük a Smá Iszráélt, majd utána bevezetjük az Amidát, és a 18 áldást, majd beszélünk róla, hogy az mi, és ezután van a reggeli imában a tóraolvasás. Ugye, tehát az történik, hogy először mi teszünk hitet a jó Isten mellett, ez a Smá ima, amikor ugye elmondjuk hangosan, hogy halljad Izrael, az örökkévaló a mi Istenünk, és ő egy. Tanúsítjuk, hogy hiszünk benne, biztosítjuk szeretetünkről, azután kérünk tőle, és ugye ez az, amit a Hannától tanultunk, hogy félhangosan imádkozzuk, és utána, amikor ezzel megvagyunk, akkor történik meg a kinyilatkoztatás, a tóraolvasás a reggeli imáinkban. Folyamatosan megy föl, és aztán majd szakaszosan megy lefelé. Hogy ugye akkor tehát, hogy ne a 60 méter vagy a 3 kilométeres futás kellős közepén kelljen hirtelen leállni, nyilván van levezetése is az imának. Egy nagyon szépen kitalált kompozíció. Aztán ugye ez maga is egy nagyon bonyolult rituálé. Tehát nem úgy megy, hogy előkapjuk a tórát a táskánkból, kitekerjük, felolvassuk, meghallgatjuk, hazamegyünk. Ennek is van bevezetése és levezetése. Ugye a tóra az a tóra szekrényben ül, amikor éppen nem használjuk, van neki egy külön ünnepélyes helye, tekintélyes helye a zsinagógában. Onnan kell kivennünk, ahhoz is mindenféle imákat mondunk, ki kell csavarnunk természetesen az öltözékéből, ugye nagyon fontos, hogy fel legyen öltöztetve. Gondoskodnunk kell róla, ezek mind-mind részei a rituális színháznak, amelyben vagyunk, ugye szent tárgy, és ezért úgy is kell kezelni, díszíteni kell, és minden módon ki kell fejezni a szentséggel kapcsolatos kreativitásunkat. Kicsomagoljuk, és elkezdjük olvasni. Olyan módon, hogy az olvasás előtt és az olvasás után is mondunk rá áldást, és amikor végzünk, akkor megérkezik ilyen két ember, a Magbiach és a Golel. Az egyik az, aki felemeli a tórát, megmutatja nekünk, íme, itt van, ezzel dolgoztunk idáig, ez a szentség központja, ez a tekercs, és a Golel, aki betekeri, felöltözteti őt a ruhájába, illetve a különböző díszeibe, a tóra vértjébe és a kis koronáiba, amelyek a díszei szoktak lenni, illetve van még öve, amellyel össze kell kapcsolni, és akár felemelni, akár felöltöztetni a tórát, az szintén nagy megtiszteltetés. Nagyon fontos még, hogy mivel többen megyünk ki, azzal is tiszteletet adunk annak a vendégségnek, amit ugye kaptunk a kinyilatkoztatás közelében, hogy amikor végzünk az olvasással, akkor ugye nem az van, hogy akkor azt mondjuk, hogy ez jó mulatság, férfi vagy női munka volt, és elegánsan távozunk, hanem megvárjuk a következőt. Szólítják a következő embert utánunk, mi átadjuk a helyünket, ott fenn az emelvényen, kicsit félrelépünk, ugye miután elmondtuk a tóraolvasás utáni imát, jön a következő, ő is megfogja a tórát, az ugye nagyon fontos az ima mondása közben, ott vagyunk mellette, és ő is végigcsinálja ugyanezt a szertartást, és amikor ő végez, és ő lép majd a helyünkre, és adja át a helyét az utána következőnek, akkor megyünk csak helyre. Vagyis, hogy részben együtt vagyunk ebben a kivételes megtiszteltetésben és emelkedésben. Részben egymásnak adunk tiszteletet, részben pedig a tórának. Ez nagyon fontos, hogy ez a lánc így fusson végig. Hogy tudjuk követni azt, amikor a másik lép oda a tórához, és ennek nyilván szintén borzasztó fontos szimbolikus jelentősége is van. Ugye mindig ezeket a magasztos pillanatokat, az emelkedés pillanatait soha nem sajátíthatjuk ki, hanem mindig egy lánc tagjaként kell gondolnunk magunkra, és segítenünk kell, hogy egy lánc elemeként bocsánat, és segítenünk kell abban, hogy a másik is fellépjen a tórához. az a mi dolgunk is, és a mi felelősségünk is. Ami most következik, remélem, hogy fogjátok majd látni, ezek azok a bizonyos túráldások, amelyekről beszéltünk, és itt meg tudjuk nézni az áldásokat, ha remélhetőleg a linkek minden probléma nélkül. Működni fognak, ez egy Reform Zsinagóga honlapjáról való, a túraolvasás előtti áldást fogjuk megnézni, és a túraolvasás utáni áldást fogjuk majd megnézni, amikor megnyílik a megosztás, és amikor majd én meg tudom osztani. Oké. Itt van mindjárt ti is látni fogjátok a túraolvasás utáni áldás. Pillanat. Itt van, ti látjátok, vagy még nem? Látjátok, jelezzetek vissza, mert különben nem tudom, hogy mi. Nem látjátok. Akkor azonnal megpróbálom elintézni, hogy lássátok. Most? Most se nem?
Most igen.
Most jó.
Nagyszerű. Igen, ez a tóraolvasás utáni, úgyhogy akkor mindegy. Megkeresem mindjárt a tóraolvasás előtti áldást, hogy ne zavarjalak össze benneteket. Úgy látszik, hogy rossz hely, összecseréltem a PPT-ben, de nem. Ennek elvileg a előtte lévőnek kéne lennie. Bocsánat, még egyszer nekifutok, ne haragudjatok. Tehát amiről szó van, hogy azért addig se tartsalak föl benneteket, az lesz, hogy igen, itt van, és akkor ezt most megosztom, hogy ugye az áldás az lényeg, azt jelenti, hogy hálát adunk az örökkévalónak azért, ami éppen történik velünk. Most akkor nem sokára, ha minden jól megy, akkor látnotok kell majd, látjátok? Előttetek van egy héber és egy angol és egy fonetikus átírás a szöveg, nagyszerű.
Igen.
Nagyon jó. Akkor az, ami, tehát, hogy ugye hálát fogunk adni, az egyik típusú áldás, ahogy beszéltük, az a hálaadásról szól, illetve a micvák, a kötelességek teljesítése előtt mondunk áldást, illetve ugye élvezeti áldásokat mondunk. Itt most tulajdonképpen hálát fogunk adni a Jóistennek. Amikor fellépünk, akkor azt mondjuk először, hogy áldjuk az örökkévalót, aki áldott, vagyis bár huet a Donai Hame Borát, utána pedig azt feleli a közösség, hiszen ugye ez mindig közösségi esemény, beszélgetünk a kihívott és a közösség, hogy bár ruha Donai Hame Borát leolán vaed, vagyis áldott a áldjuk a, igen, áldott az örökkévaló most és mindenki. Innentől kezdődik az áldás, amit a Tórához hívott mondjuk, hogy lássunk egy ilyen áldást. Baruhat Adonai Eloheinu melech haolam, asher harbanu kol ha'amim venatnu tena Torah. Ez egy nagyon rövid áldás, és amikor Theodor Herzlt, akit ugye a politikai cionizmus atyaként tartunk számon, kihívták egyszer tiszteletadásból egy zsinagógában, hogy mondja el, álljon ott, legyen jelen, akkor leírja a naplójában, hogy ő rengetegszer volt, hogy nagyon sok ember előtt kellett inspiratív beszédeket mondania, rendszeresen és jól beszélő ember volt, és olyankor egyáltalán nem félt. Viszont az, hogy kihívják őt a zsinagógában, és el kell mondania ezt a rövid szöveget, amit felolvastam héberül, ettől rettegett, hogy ez hogy lesz, hogy fog kapni egy aliát, és hogy fog sikerülni. Tehát ha úgy érzitek, hogy Úristen, ez az egész nagyon nehéz lesz, és nagyon bonyolult, és héberül van, és rengeteget kell tanulni, és így tovább, akkor gondoljatok arra, hogy a világ legismertebb és legeredményesebb zsidóinak egyike egészen pontosan ugyanezt érezte. És ennek ellenére ugye Izrael állam van, és áll, vagyis, hogy akik nagyon-nagyon nagy szolgálatokat tesznek, lesznek a zsidóságnak, mint Herzl, azok is nagyon meg tudnak ijedni. Egy egészen egyszerű benneteket, hogy ahogy neki sikerült az a diplomáciai küldetés, amire érkezett, és sikerült végül elmondani az áldást is, úgy nekünk is menni fog, úgyhogy bátorítson minket Theodor Herzl óvatossága, ugye úgy hangzik a fordítás, hogy áldott vagy te örökkévaló királyunk, a világ királya, áldott vagy te örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki kiválasztott bennünket minden népek közül, és nekünk adta a túrát, áldott vagy te örök. Mondjuk ugye a betűket majd együtt kezdjük el megtanulni, csak hogy lássátok, hogy hogy néz ki, vagyis ugye megköszönjük neki azt az ajándékot, amelyet kaptunk tőle. Azelőtt, hogy elkezdjük felolvasni az része, mindent be és le kell vezetni, a zsidóság minden pillanatát a szentség, a hétköznapoknak ritualizálja, vagyis megszenteli. Hogy magoknak ahhoz, hogy hangsúlyos legyen az, hogy jelen vagyunk és élünk, és ez történik. Ez történik itt, és a másik, amire fel kell figyelnünk, és ami talán sokakat bánthat is, hogy bennünket választottál minden népek közül. Hogy akkor ez tényleg úgy megy, hogy a Jóisten úgy dönt, hogy a Káin áldozata nem kell, az Ábel áldozata az jöhet. Hogy a zsidókat szeretem, a szingalézeket nem szeretem. Hogy tényleg így kell elképzelnünk a dolgot, hogy kiválaszt egy csoportot, és akkor azok neki úgy külön lesznek. Hogy ez olyan rendkívül méltánytalan és igazságtalan, hogy nagyon nehéz lenne szeretnünk a jó Istent, hogyha tényleg így viselkedne. És hogyha így van, akkor vajon mi a magyarázata arra, hogy hálát kell adnunk azért, hogy minket választott? Ki az a minket, és miért választ ő egyáltalán bárkit is, és miért kell ezért hálásnak lenni? És ugye a minket, abban nagyon fontos tudni, hogy ti is beletartoztok, egészen függetlenül attól, hogy a státuszotok, jogállásotok szerint ebben a pillanatban zsidónak számítotok-e, vagy nem. Nem azokat választotta ki, akiknek zsidó volt az anyukájuk származása szerint. Ja, az első kiválasztottnak, az Ábrahámnak azt tanítja, hogy legyen benned áldást a föld minden családja. Ja, a kiválasztás az semmi többet nem jelent, mint feladatot. Ja, amikor kiszoktunk választani, mondjuk egy osztályteremben valakit, hogy megkérjük, hogy légy szíves, figyelj oda, hogy öntözd meg a virágokat, jó? Akkor valóban az kitüntetés, mert valami nagyon fontosat bízunk rá valakire. Úgy érezheti, hogy neki van helye és dolga a világban. Ez mérhetetlenül fontos az éréshez, hogy ezt az ember érezze, hogy ő nagyon nem mindegy, hogy ez rajta múlik. Hogyha ő nem lenne, akkor a virág nem annyira lenne meglocsolva. És ugye akkor, amikor elveszítjük ezeket a feladatainkat időről időre a nagy életkrízisekben, mondjuk amikor a véget ér az aktív élet és nyugdíjba megyünk, akkor ugye ki kell magunknak találnunk feladatokat, és rengeteg dolog van, amit az ember akkor, amikor nyugdíjas, akkor hasznosan, szépen és értelmesen tud csinálni, és így tovább. Tehát mindig vagy munkanélküliek leszünk, stb. Tehát, hogy ezek a krízisek, hogy nincs feladatunk, azok az emberi élet legsúlyosabb krízisei. És hát persze mindig van, hát feladatot meg kell találni. Hatosan emlékeztessük magunkat, hogy nekünk rendkívül sok dolgunk van az emberekkel, a világ összes többi népével, hogy mi arra vagyunk, legyenek a nem zsidók. És persze, ha lehet, akkor mi se legyünk nagyon rosszul, hogy erre választott ki bennünket az emberek közül, és egyúttal az emberek közé választott ki. Itt vagytok, mind meg vagytok? Meg vagytok, hallottok
engem? Igen, hallom. Te vesztél el egy időre.
Igen, egy picit szakadozom.
De én nem hagytam magam, és visszajöttem. Szóval, hogy ott tartottunk, hogy ugye a pillanat, most ugye megint megkeresem a linket, és megint megosztom. Tehát, hogy az, amiről beszéltünk, valamiért nem akar most klikkelni. Pillanat, remélem, hogy nem sokára feláll a rendszer újra. Igen, most klikkel. Szóval, hogy arra választott ki bennünket, hogy emlékeztessük magunkat minden egyes tóraolvasásnál, hogy mennyi-mennyi dolgunk van a többiekkel, mindenki mással. És erre nyugodtan lehetünk büszkék. És ráadásul ugye ez a kiválasztódás, ezt pontosan látjuk már abból is, hogy itt vagyunk, és beszélgetünk, és tanulunk, ennek semmi köze a születéshez. Ez mindig döntés kérdése. Aki úgy érzi, hogy neki feladata, hogy ebben a dologban részt vegyen, az az ember lesz az, aki kiválasztódik, úgymond erre a... Tehát, hogy aki az összes népek közül. Ugye mindannyian, akik ezt a feladatot megkapjuk, azok ezáltal kiválasztottá leszünk. Egy pillanat, megkeresem megint a megosztást, a linket, egy másodperc, aztán új megosztás, és akkor most elvileg megint ott van a túra áldásai, ha minden jól megy előttetek, ugye? Látjátok a igen. szöveget?
Igen.
Azt is nagyszerű, tehát, hogy ott tartottunk, igen, hogy oké, akkor most már azt is tudjuk, hogy ki az a mi, akit kiválasztott, és hogy mire választotta ki őt. Azért nagyon jó, hogy visszatértünk ide, mert ugye lényegében ezzel az áldással végeztünk is tulajdonképpen. Az olvasástanulást azt meg majd mindjárt picit meg fogjuk kezdeni. A fennmaradó kevés időben beszélgetünk róla. Ha sikerül, még egy valami meglepetés mindenképpen akarok nektek mutatni az utolsó 5 percben még egyel készültem, megnézzük ezt az áldást is. Hogy lássátok, ugye vége van a tóraolvasásnak, a tórához, ezt beszéltük múltkor, soha nem nyúlunk, mindig csak a jáddal nyúlunk hozzá, azzal a kézzel, nem közvetlenül nyúlunk hozzá. Ugye megint csak a szentségtől való távolságtartás. Ugye nem mindenbe kell belemászni, ami tudjuk, hogy nagyobb, mint mi. Egyszerre kell érezni, hogy nagyon közel van hozzánk, és azt is, hogy végtelenül nagyobb nálunk. Hogy szeret minket, és ugyanakkor azt is kell érezni, hogy valami egészen rendkívülivel és szenttel érintkezünk. Nos, úgy szól az áldás, amikor a tóra rész, amihez felhívtak minket, elhangzik, ugye minden egyes alkalommal felmegy X, elmondja az előáldást, meghallgatja a tóra részt, elmondja az utóáldást, felmegy Y, és így tovább, tehát úgy hangzik az áldás, hogy Baruhat Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torat Emet, Vehaye Olam Natabetohinu, hogy áldott vagy örökkévaló világ királya, aki az igazság tóráját adta nekünk, és belénkült, és örök életet plántált, mondjuk belénk. Áldott vagy te örökkévaló, aki a tórát adja. Hogyan táplált belénk a jó Isten örök életet, miközben mind tudjuk, hogy aki zsinagógába jár, hát az is meghal. Tehát ezt muszáj előre közölnöm veletek, vannak, akik fizettetek közületek a tanfolyamért, nem akarunk zsákba macskát tárulni. Sajnos ettől a dologtól nem ment meg bennünket a túratanulás, de mégis az van, hogy örök életet plántáltál belénk, ha jéjó lámnátál betohén. Hogyan táplál belénk örök életet a túra? Amit én gondolok erről a dologról, és aztán Kiki mondja el, és tudom, hogy még vannak a kérdések is, amelyekkel válaszolnom kell. Szóval a túra örök életet azáltal táplál belénk, hogy megtanuljuk az örök élet perspektívájából szemlélni a miénket. Hogy az, aki tudja, hogy van valami túl rajta, aki felismeri a saját végességét, mert szembesül azzal, ami végtelen, megérinti, megszólítja, megtapasztalja, lecsap rá nagyon sokszor, az hirtelen elkezdi az életét egy végtelen lánc, egyetlen lánc szemének látni. Hirtelen megvilágosodik az, hogy igen, dolgunk van a világon. és hogy az a dolgunk elsősorban, hogy továbbadjuk, lehetőleg egy kicsit jobb állapotban adjuk tovább, mint ahogy megkaptuk, hogy ennek az egész hatalmas történetnek mi vagyunk az egyik fejezete. És ugye mindannyian tudjuk, hogy mennyire bosszantó egy olyan rosszul bekötött könyvet fogni a kezünkbe, amelyikből kiestek bizonyos lapok. Hogy a, de nem, hogy mindannyian ismerjük azt az állati bosszantó érzést. Hogy nagyon akarjuk tudni, hogy a 89. oldalon, amit mivel rosszul kötötték, de nincs benne a könyvben, mi lehet, vagyis minden egyes fejezete ennek a végtelen történetnek, amelyik folyamatosan íródik tovább, tökéletesen pótolhatatlan. Persze át fognak lapozni rajtunk értelemszerűen. Egyetlen aprócska szó vagyunk a világ végtelen túrájában. Mindazonáltal pontosan tudjuk, hogy mi egyetlen aprócska szó vagyunk a világnak a végtelen túrájában, és így tökéletesen pótolhatatlanok. Része vagyunk az élet körforgásának, vagyis, hogy bele vagyunk szőve az élet kötelékébe. Ugye ezt is mondjuk halottainkról, hogy legyenek bekötve az élet kötelékébe. És többek között ebben az értelemben is beszélünk így. Hogy maradjon meg, és hasson, és legyen eleven az emlékük, és inspiráljon bennünket, és adjuk tovább. Ugye, legyen áldás az emlékük, ezt is szoktuk volt mondani. Mondani róluk, vagyis valóban annak ellenére, hogy biológiailag persze egyszer majd mindenhol hagyjuk ezt a világot, ennek ellenére az, akinek megnyílt a túra és megértette, amikor beszéltek hozzá, olvastak belőle neki, vagy ő maga olvasott belőle, abba valóban örök életet plántáltak. Tehát igaz az, hogy ha én olám, nátá betor hinnu, és azt is fontos tudni, hogy az olám szó, ez itt, remélem, ha kijelölöm, akkor ti is látjátok, nem tudom kijelölni a kijelölést. Azt jelenti egyszerre, hogy az időbeli és a térbeli végtelenséget. Ugye van a híres haszid dal, amit talán sokan ismertek, hogy kolhá olám kuló geser cármeód, hogy az egész világ egy nagyon keskeny híd csupán, és ugye az is olám. Tehát a világegyetem, az univerzum is olám, és az idő végtelensége is olám. Mind a két dimenzió, amelyben létezünk egyaránt olám, és ugye így fejezi ki a teljes végtelenséget. Vagyis valóban, és ugye a hájé, ugye a háim szót mindenki, vagy sokan ismeritek le, háim az életre, tehát, hogy együtt beszélnek arról, hogy akinek megnyílik egy másik perspektíva, hogy az ő életén túl vannak másik életek, és kinek nem nyílik meg egy ilyen perspektíva, aki már figyelt másokra életében. Szóval, hogy mindannyiunk számára, aki figyelt másra, annak megnyílik az a perspektíva, hogy hát, hogy a világ az nem üres, és nem lesz üres azután se, hogy mi nem leszünk benne. És ilyen módon megtapasztalhatja, amikor ez vigasztalónak tűnik, és nem ijesztőnek, hogy a világ itt marad azután, hogy mi elmegyünk belőle, akkor pontosan fogjuk tudni, hogy megtapasztaltunk valamit a végtelenből. Hogy akárhogy hívjuk, attól még valójában Isten hívők vagyunk. Tulajdonképpen röviden ezt jelenti. Hogy jelen leszünk benne valamilyen módon, és hogy attól függetlenül, hogy mi nem leszünk benne, jelen lesz. Alkot majd él és örül. Tovább ugye, ahogy Ady Endre mondja, az élet él és élni akar. Szóval, hogy erről szól ez a szerintem megrázóan szép áldás, amiben megköszönjük a jó Istennek, hogy megmutatta azt a túra révén, hogy van végtelen. Hogy megtapasztaltuk ezt, ahogy ugye a túra legvégén és az élete végén Mózes ugye így ér véget, egy halálesettel ér véget a túra és a teremtéssel kezdődik, és a halál után újra teremtés jön, hiszen azonnal újra kezdjük. Ahogy Mózes befonódik máig az élet kötelékébe, úgy az ő mintaszerű példája kísérel bennünket, hogy mi is részei legyünk ennek a köteléknek. És akkor eljött az idő, amikor mutatni akarok nektek valamit, ami nagyon is ide tartozik arról, hogy Isten társalkotói vagyunk, és ehhez újra megkeresem a PPT-t, és ugye itt van az, amit csináltunk, az Alef Bét Buli, az első betű, amit gyorsan megmutatok nektek, az Alef, amelyiknek nagyon jelentéses módon egyáltalán nincsen hangzó értéke tulajdonképpen, vagy legalábbis jelenleg azt a betűt ejtjük, ami alá kerül azt a magánhangzót. Ugye a magánhangzók a héberben a betűk alatti pontozási rendszernek a részeiként jelöltetnek meg, majd meglátjuk. Tehát ő az első betű, ismerkedjetek. Meg vele valamit megnyit, és ha tetszik, akkor hangot kölcsönöz. Tulajdonképpen is folytatni fogjuk majd a következő betűkkel, és ti is nézegessétek a dalt is, meg a linket is, amelyet küldtem nektek, vagy hát ki hogy szeretne tanulni, azt nézegesse, és zárlatnak megmutatom nektek ennek a csodálatos embernek, aki egy izraeli popénekes volt, aki nem volt szabályosan vallásos ember talán, de borzasztóan szerette a Zohárt, a Kabbalának a legfontosabb könyvét, és inspirálta is munkájában. Ő egy végtelenül zsidó dalt írt annak ellenére, hogy nem volt a szószoros értelmében nagyon vallástartó zsidó, és ez az egyik legnépszerűbb dala. Izraelnek az a címe, hogy Ani ve Ata, és ez annyit jelent az Ani, hogy én, az Ata, hogy te, a ve az az is, vagyis Ani ve Ata, én és te meg fogjuk majd javítani, meg fogjuk majd változtatni a világot, és én és te is azután jönnek majd a többiek. Már mondták ezt sokan előttem, de nem számít, ennek ellenére mi most meg fogjuk változtatni a világot. Nehéz lesz nekünk, de igazán nem gond, erre oda se kell figyelni. Mondták már ezelőtt is, már mint azt, hogy majd megváltozik a világ, de se baj, én és te tényleg meg fogjuk változtatni a világot. Ebből megint csak két dolgot tanulunk, mielőtt meghallgatnánk. Az egyik, hogy az Ani ve Ata aleffel kezdődik, az énnek az első betűje. Az, hogy alef, úgyhogy ezt már le tudjátok írni, és ugye alatta lesz a magánhangzó az á, illetve azt tanuljuk meg még ugyanebből, ahogy az átá, a te is aleffel kezdődik, ugye mint egy helyet ad nekem és neked, Aninak és átának az alef, illetve azt, hogy valóban Isten társalkotói vagyunk, és legjobban társalkotók, mint akkor tudunk működni, amikor valamit közösen csinálunk, Ani ve Ata, én is te. Ezek mind nagyon fontos zsidó tanulságok, és ezeknek a megosztásával meg is osztanám magát a dalszöveget. Aztán még egy percig, amikor elhangzik, visszajövök hozzátok a kérdésekkel válaszolni is. És elbúcsúzni. Látjátok most a képet?
Nem, a másikat.
Hallottok engem? Kapcsolatban vagyunk?
Igen.
Nem látjuk a képet, oszd meg a másik.
Jó, én hallok titeket. Jó, látjátok?
Most már igen.
Látjátok?
Igen.
Igen.
Nagyszerű, akkor remélhetőleg majd halljátok. Thank you.
קוסם שולף שפן כמו מלצר שעורך שולחן אוהב אותך אוהב אותך
אוקיי, תהיה ezt meg akartam mutatni, csak azért valóban, hogy mondjam, nem nevezni mégsem hard rocknak, jogos a felvetés, de szerintem Bájos és Izraelben borzasztóan népszerű ilyen nemzedéki himnusz, és tényleg nagyon sokat lehet ebből a végtelenül egyszerű dalból tanulni, mind az akkordszámot, mind a szöveget, illetően végtelenül egyszerű. A összefoglaló, tehát hogy az, ami történik a tóraolvasás közben, az tehát mindig végtelenül ritualizált egyszerűen azért, mert el kell játszani, hogy ami történik, az az, hogy mindig, amikor bemegyünk a templomba, akkor átmos bennünk a szentség megjelenés és a nyilatkoztatás, és hogy mindenfajta szentség az mindig elkülönítés, ezért van az, hogy hihetetlenül finom, részletes is dolgozott az, hogy mikor mihez nyúltunk hozzá, hogy mi az, amiből olvasnunk kell, hogyan működik a tárgyi világa a szentség megidézésének, és hogy miért kell annyira mindezt héberül csinálnunk legalább nagy részben. Hát héberül megtanulni nem könnyű. Hogy valamiképpen tényleg vissza kell írni azokat a pillanatokat, és jelenné kell tenni, amikor az egésznek az alapító eseménye kapcsolódik a tóra az életünkhöz, azt pedig pontosan láttuk azzal, annak a két nőnek a
Sorry, csak jeleztem, hogy nincs hang.
Úgy tűnik, Gyuri nélkül maradtunk.
Visszajön majd. Várjunk egy kicsit.
Na, akkor azt hiszem, ez egy elég erős jelzés volt, hogy elköszönjünk, mert úgy tűnik, hogy a Zoom-nak elege van belőlünk. Visszatértem, de szerintem gyorsan megválaszolom a kérdéseiteket. Azt hiszem, az volt, hogy mi a helyzet Izsák megkötözésével, és hogy tiltja az ember áldozatot. Tóra éppen ez a történet meséli el, és valóban úgy különbözteti meg a Tóra magát a környező népektől, hogy ez a végtelenül barbár elgondolás, hogy a jó Istennek emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy kapcsolódni tudjunk hozzá, és ő kapcsolódni tudjon hozzánk. Ezt cáfolja meg többek között. Az, ami ott történik, hogy az Ábrahámnak, aki képes azt gondolni ebben a mély és vérfagyasztó történetben, hogy Istennek tényleg az kell, hogy a kései gyerekét feláldozza érte. Ugye azt mondja az angyal, hogy Ábrahám, Ábrahám, hogy ne. És azért mondja kétszer, mert hogy egyszer mondja a konkrét Ábrahámnak a konkrét helyzetben, egyszer pedig minden idők leendő Ábrahámjához szól. Azt mondja a Midrás, hogy ez azóta is ott visszhangzik a történelemben, a két, a második, az minden egyes nemzedék Ábrahámjához szól. Egyrészt abban az értelemben, hogy azt hiszem most megint le... Jó, köszönjük, ezzel fogom. Most hallotok? Mert akkor a...
Igen.
Igen, egy picit szakadozva, de igen.
Jó. Akkor most már tényleg nagyon rövidre zárom, mert nagyon nem akarja ezt a dolgot a Zoom, meg túl is vagyunk az időn. Tehát minden nemzedék Ábrahámjához szól. Isten minden szólítása szól nemzedékeken keresztül hozzánk, és többek között arról, hogy ezt ne. És még nagyon sok minden mondani valója van Ábrahámnak. És most már egyáltalán semmit nem áldozunk, hanem imádkozunk. És a technikai bénázásért, meg a vonal szakadozásáért. Vigyázzatok magatokra, küldöm az e-mailt, és nem sokára találkozunk, vagyis hát legkésőbb egy hét múlva. Mindenkit szeretettel várunk holnap Isten tiszteleten is, és majd arról is küldünk linket. Vigyázzatok nagyon magatokra, köszönök mindent, és még egyszer elnézést a bakikét.
Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük.
Sziasztok.
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 Sziasztok.